Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Megjelentek az első kormány döntések a magyar közlönyben. A kabinet egyszerre több területen indított felülvizsgálatot és előkészítő munkát. Ilyen többek között az Európai Ügyészséghez történő csatlakozás előkészítése és a vagyonadóztatás feltételeinek kidolgozása. Emellett mára azt is tudjuk, hogy még a Nobel-díjas Karikó Katalina a Tisza kormányzat egészségügyi minisztériumához köthető tanácsadó testület tagja lesz, addig a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus nevével fémjelzett Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvánnyal felmondja a közel 262 milliárdos több évre szóló finanszírozási szerződést az új kormány. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Póca István politikai elemzőt.
Jó napot kívánok!
Valamint itt van velünk telefonon Nagy Attila Tibor politikai elemző. Velük fogjuk átbeszélni a témát. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
És természetesen én is köszöntöm a hallgatóinkat, én pedig Dávid Edit vagyok. Hát, mint ahogy a felvezetőben is elhangzott, több területen indít felülvizsgálatot és előkészítő munkát az új kormány. Ugye ebben talán a legelső és a legfontosabb az Európai Ügyészséghez történő csatlakozás, de emellett beszéljünk, és szerintem érdemes lesz megemlíteni a közszolgálati média finanszírozásának átvilágítását, és a vagyonadóztatáson túl ugye a kiemelt nemzetgazdasági beruházások felülvizsgálatot. Is. De mivel a kampányban is folyamatosan azt hangoztatta Magyar Péter, hogy az Európai Ügyészséghez szeretne csatlakozni, kezdjük talán azzal, hogy miért nem csatlakozott eddig Magyarország ehhez a szervezethez, és itt fontos elmondani azt is, hogy Dánia és Írország sem tagja ennek. Hogy látja Póca István, mi volt ennek az oka?
Ugye mindhárom téma, amit szerkesztő asszony felhozott, mindhárom kampányígéret volt. De valóban akkor kezdünk az Európai Ügyészséggel, amelyel kapcsolatban elég világos volt az Orbán kormánynak a kommunikációja. Ez pedig az volt, hogy itt egy Európai Uniós befolyás szerzésre alkalmas hatóság, szervezet jön létre az Európai Uniónak a keretén belül, és ugye az eddigi, azt megelőző viták miatt sem akartak újabb felületet és újabb vizsgálódásokat, látványos vizsgálódásokat, amiket az Európai Bizottság vitt mondjuk azt megelőző időszakban. Folyamatosak voltak a viták Budapest és Brüsszel között, és ez egy olyan pont volt, amire azt mondta Budapest, hogy na, ezt nem szeretné ezeket a vitákat még az Európai Ügyészséggel megfejelni. Ez az intézményi része. A személyi része az, hogy egy olyan vezetőt választottak az Európai Ügyészségnek az élére, aki hát a magyar, korábbi magyar kormány álláspontja szerint minimum problémás, mert hogy nem feltétlenül jó kapcsolatokat ápol és ápolt Magyarországgal, illetve az volt a benyomás, hogy itt olyan fellépés várható a részéről, egy politikailag elfogult fellépés, ez pedig gyakorlatilag ellehetetleníti az Európai Ügyészségnek a független működését. Azt, hogy az uniós intézmények mennyire tudnak függetlenül működni, az elmúlt időszakban láthattuk, a rövid válaszom az, hogy sehogy, mert az Európai Uniós intézmények sem, az intézményeket vezető emberek sem, az ott dolgozó emberek sem mentesek a politikai állásfoglalásoktól, ideológiáktól, tehát ezt elképzelni lehet, egyetemi tankönyvbe beleírni lehet, hogy ők függetlenek gyakorlatban, mindenki tudja, hogy ez nem az. És gyakorlatilag itt az történt, és az ott a hivatkozás, hogy azért nem szabad belépni a Magyarországnak elő, mert egy újabb töréspont következik. A mostani kormány azt mondja, hogy ez egy fontos alku, egy fontos ajánlat, és hogyha belép Magyarország, akkor, ez nyilván egyébként egy feltétel is lehet, akkor majd meg fogja kapni az Európai Uniós pénzeket, és gyakorlatilag ez az ügyészséggel kapcsolatban ez az egyenes arányosság, ez megjelent az Európai Bizottságnak is az érvelésében az elmúlt időszakban.
Ugye nagyon fontos azt leszögeznünk, hogy a Fidesz történelmi választási vereséget szenvedett el, és a kampányban a korrupció, hát akármilyen oldalról is nézzük, a korrupció megközelítése az elég hangsúlyos volt. Hogyha visszanézünk a Fidesz elmúlt 16 évére, korrupció szempontjából csökkentette volna ezeket a felmerülő aggályokat az, hogyha már a Fidesz kormányzat is csatlakozik ehhez a testülethez? Hogy látja Nagy Attila Tibor?
Azt érdemes tudni, hogy az Európai Ügyészség hatásköre az nem általános, tehát nem terjed ki minden nyomozati cselekményekre, hanem alapvetően valóban, ahogy a korrupcióra terjed ki, illetve az EU pénzügyi érdekeivel kapcsolatos vizsgálatokra. Tehát minden egyes hazai bűncselekmény üldözésére az Európai Ügyészség hatásköre nem terjed ki. Ezzel együtt az igaz, hogy valamiért tovább csökkenteni az adott tagállam, illetve Magyarország szuverenitását, hiszen bizonyos bűncselekmény típusok esetében nem kizárólag a tagállami ügyészség vizsgálódhat, hanem az Európai Ügyészség is. Tehát egy újabb szuverenitás lemondásról volt szó, és valóban elvi és talán praktikusokból az előző Orbán kormány nem volt hajlandó csatlakozni az Európai Ügyészséghez. Azt azért érdemes tudni, hogy a legtöbb Európai Uniós tagállam tagja az Európai Ügyészségnek. Ön is két tagállamot sorolt fel, amelyik nem tagja, viszont 25 másik tagállam, illetve 24 aztán belépett ebbe az Európai Ügyészségbe. Én azt gondolom, hogy ez nem csak jogi kérdés, hanem politikai kérdés is. Itt ugye annak idején, amikor Magyar Péterék már ellenzékben tulajdonképpen már kezdettől fogva követelték az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, ebben a Polt Péter vezette, akkori legfőbb ügyész vezette ügyészség kritikája is volt. Az ellenzéki közvéleményben az a benyomás vélemény terjedte, hogy Polt Péterék politikai jogból nem üldözik a NER az Orbán rendszer számára kényes ügyeket, és hát mint egy kiegészítőként szükség volna egy az Orbán rendszertől független testületre, az Európai Ügyészségre. És valóban azzal, hogy a Magyar Péter vezette kormány elindította az Európai Ügyészséghez való csatlakozás folyamatát, ezzel egy korábbi követelését, egy választási ígéretét igyekszik megvalósítani. És én azt is gondolom, hogy az uniós pénzekkel kapcsolatos tárgyalásnál, tehát az uniós pénzek visszahozatalánál egy jó pont lehet, hogyha Magyarország hajlandó az Európai Ügyészséghez csatlakozni. Ezt annak ellenére mondom, hogy a 27 fő mérföldkőhöz nem tartozik feltételként, tehát az európai pénzekhez való hozzájutásnak jogilag legalábbis nem feltétele az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, viszont politikailag javíthat a helyzeten, tehát megkönnyítheti azt, hogy megállapodás jöjjön létre a még befogyasztott uniós pénzek megszerzéséről az Európai Bizottság és Magyarország között.
Nagy Attila Tibor ugye itt Polt Péter nevét hozta fel, ugye tudjuk azt, hogy Nagy Gábor Bálint a legfőbb ügyész, akit
igen, szintén... de ő korábban a legfőbb ügyész volt, tehát én nem véletlenül fogalmaztam, hogy az akkori legfőbb ügyész.
Igen, Nagy Gábor Bálint lett az utódja, és én pedig ezt azért szeretném idehozni, mert ugye 2025-ben választották meg, és nagyon sok mindenkit lemondásra szólított Magyar Péter, ugye többek közt Nagy Gábor Bálintot, ugye a kúria elnökét, Varga Zsi Andrást, és hát sokat beszéltünk már arról, hogy Súlyog Tamást is, és azt hiszem, hogy nagyon hosszú ez a sor. De hogyha abból indulunk ki, amit Nagy Attila Tibor mondott, hogy nem független a Fidesztől, akkor vizsgálja-e azt a Tisza kormány, hogy miért nem független? Ugyanis jelenleg a nem függetlenségnek az egyik alapja az, hogy kétharmaddal választotta azt meg a kormányzat. Jelen pillanatban a Tisza kormányzatnak ugyanúgy kettőharmadja lesz. Mit tud fölmutatni Magyar Péter, mivel lesz különb az, hogyha a Tisza kormány fogja ezeket a közjogi méltóságokat megválasztani? Mi fogja azt biztosítani, hogy ők már pedig függetlenek legyenek a Tisza kormányzattól?
Nem a Fidesztől vagy a Tiszától kell függetlenek vagy nem függetlennek lenni, hanem az adott törvényeket kell betartani, és ez a legfontosabb feladat egyébként mind a legfőbb ügyésznek, mind a köztársasági elnöknek, mind egyébként a kúria elnökének, és akkor sorolhatnánk még. Tehát, és ha megnézzük, akkor a egyik szereplővel szemben sem merült fel az elmúlt időszakban olyan, hogy ők ne tartották volna be a rájuk vonatkozó jogszabályokat. Egyik szereplővel szemben sem merült fel olyan, hogy ők politikai alapon hoztak volna a joggal szemben olyan döntéseket, amelyek a joggal nem alátámaszthatóak, helytelenek. Ebből fakadóan pedig nem lehet azt mondani, hogy akkor itt hát jogi alapon el lehetne őket mozítani a pozíciójukból. Az egy másik kérdés, hogy van egy politikai ízlés kérdése, és most Magyar Péter abban a helyzetben van, hogy úgy érzi, hogy most minden az övé, és hogyha minden az övé, akkor minden pozíciót meg is kell szerezni, és hogyha minden pozíciót meg kell szerezni, akkor van itt pár akadályozó tényező, és az a pár akadályozó tényezőnek pedig neki kell menni. Nyilván az akadályozó tényezők között nem ment neki, például a Magyar Nemzeti Banknak az elnökének, hát tette ezt valószínűleg azért, mert hogy ugye itt az LKB nem biztos, hogy nagyon örült volna az Európai Központi Bank egy ilyen típusú megszólalásnak, meg valószínűleg a forint árfolyam sem örült volna, meg egyébként a befektetői hangulat sem örült volna egy ilyen típusú megszólalásnak. De látjuk, hogy ezek a kritikák, vagy ezek az erős megszólalásai, ezek rendre azért kiváltják a negatív visszhangot külföldön. Gondoljunk csak arra, hogy amikor a parlamenti első beszédében utána Die Presse, osztrák lap, ugye mit írt, ugye elég keményen kritizálták Magyar Pétert azzal kapcsolatban, hogy neki ment a köztársasági elnöknek. Ugye Ausztriában, és azért fontos egyet, hogy ezt megértsük, hogy miért onnan érkezett a kritika, ott rendszeres, tehát ott igazából hagyománya van annak, hogy teljesen más a köztársasági elnöknek a politikai álláspontja, meg politikai állásfoglalása, mint a kormánynak, néha egybe esik, néha nem, vagy azt mondom, talán többször nem esik egybe, és ugye a mostani helyzetben is, hát már évek óta, hosszú évek óta nem esik egybe, ugye alapvetően egy zöld, liberális oldalhoz köthető köztársasági elnöke van Ausztriának, a kancellár meg egyébként jellemzően az elmúlt időszakban a néppártnak a soraiból került ki, és hát ugye nem feltétlenül összeférhetők politikailag, mégis együtt tudnak működni, és ugye az osztrákokban pont ez váltotta ki az értetlenséget, hogy hát oké, ez van, el kell fogadni ezt a szituációt, politikailag nem egy oldalról érkeztek, de hogyha mindenki betartja a jogszabályokat, a rávonatkozó jogszabályokat, akkor tud működni az ország. És egyébként itt most egy stratégiai kérdés is van a Tiszának a része, hogy pillanatra egy picit hátrébb lépünk. Akkor azért azt látjuk, hogy voltak választási ígéretek. Ugye az Európai Ügyészség az egyértelműen az volt, én azt gondolom egyébként csak egy félmondat erre a Nagy-Attilának reagálva, hogy ez egy rejtett feltétele az EU-s pénzeknek. Tehát, hogy nem egy papíron ott levő, de egy rejtett feltétele az EU-s pénzeknek, szóval valószínűleg megfogalmazhatták szóban minimum zárt ajtók mögött. Viszont ugye a másik két téma is olyan téma, ami hát ígérete volt, és konkrét ígérete volt a Tisza pártnak, de érződik az, hogy van legalább két része ennek a Tisza tábornak. Az egyik részt jelen helyzetben kommunikációsan mindenképpen Magyar Péter, Tar Zoltán és egyébként Ruf Bálint, aki ezt képviseli. Ez a nagyon hardliner, fogalmazunk így, keményvonalas, akik álljunk bele, mindenkit el kell számoltatni, mindenki rosszabb. Ez gyakorlatilag aki nincs velünk, az ellenünk van kategória. És van a pártnak egy másik része, aki pedig azt mondja, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. És ennek ebben az útkeresésben látjuk most a párt, és azért nem véletlen, hogy amiről beszélünk, nem konkrétan döntésekről beszélünk, még ugye az ügyészséget leszámítva, ugye a médiatörvény esetében, ugye az MTV esetében ugye a felülvizsgálat, és ugye a vagyonadó esetében is ugye felülvizsgálati kezdeményezésekről beszélünk, mert hogy tapogatóznak, figyelik azt, hogy a tiszás közvélemény az hogyan reagál erre, mert van egy része, aki azonnal vért kíván, és van egy másik része, aki meg azt mondja, hogy hát most már, és valószínűleg talán ez a többség, aki azt mondja, hogy lejárt a választási kampány, megbékélésre van szükség, csak hát mind a kettő oldalnak meg kell felelni azért, hogy ez a tábor ne bomoljon meg, és ne kezdjen el erodálódni ez a 3,3 millió ember, amik most lehet, hogy nem 3,3 millió, mert ugye a felmérések szerint nyilván növekedett, de jelenleg erős, csak ugye az, hogy a kormányzásban se erodálódjon, tehát magyarul egy következő választásnak is esélye tudjanak neki futni.
Nagyon fontos, amit Póca István mondott, ugye a kritikákkal kapcsolatban inkább külföldi témákat hozott be. De hogyha a belföldön, a belpolitikai térben nézzük a kritikákat, akkor azok élesen elválaszthatók-e egymástól, mert továbbra is azt látjuk a közösségi média terében, hogy egy óriási felfokozott hangulat van, és a Tisza táborában is, és akár ide vehetjük a Fidesz táborát is, és pont azért, mert a Tisza kormány fenntartja ezt a hangulatot, többek közt ezzel, hogy most már nem elég, hogy lemondásra szólít fel, de hogyha megnézzük a hétvégén történteket, akkor ugye azt látjuk, hogy Havasi Bertalan helyettes államtitkárt azt fel is mentette Magyar Péter, miután a Karmelitában szóváltásba kerülhettek. Mi hozhat a belpolitikában e téren nyugvó pontot, hogy látja Nagy Attila Tibor?
Nyugvópontra én nem számítok még egy ideig, hiszen az Orbán rendszer maradványainak a lebontásáról van szó. Tehát a legfőbb ügyész az a kúria elnökének, az országos bírósági hivatal elnökének, a köztársasági elnöknek a lemondásának a követelése nem kell, hogy meglepjen minket. A Magyar Péter nem csinál zsákban macskát, ő ez év március második felében Nyíregyházán tartott egy beszédet, amelyben még ellenzéki politikusként világosan megmondta, hogy kiknek el kell távozni abban az esetben, amennyiben a Tisza hatalomra került, és ahhoz, hogy ezeket a leváltásokat meg tudja csinálni, ehhez ő szó szerint kétharmados felhatalmazást kért a választópolgároktól. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez most váratlan fejlemény lenne, hogy Magyar Péter követeli jó néhány közjogi méltósági, illetve közjogi tisztségviselőnek a távozását, hiszen ez a választási kampányban is elhangzott, és azért hangzott el, mert ezek a személyek, hát az az igazság, egyoldalúan lettek megválasztva, tehát a Fidesz-KDNP élve kétharmados erőfölényével ezeket az embereket az akkori ellenzék és az ellenzéki közvélemény tiltakozása egyetértése nélkül tette oda. Jogszerű volt, ezt azért hozzáteszem, tehát a közjogilag teljesítették az eljárási szabályokat, tehát megvolt a kétharmados többség, viszont hát ezek az emberek egyértelműen az Orbán rendszer emberei voltak, legalábbis a többségük igen. Például Polt Péter 94-ben még a Fidesz országos listáján szerepelt, mint képviselőjelölt, bár nem került be a parlamentbe, de tudok más példát is mondani. Jelenleg az Alkotmánybíróság tagja az a Hende Csaba, aki korábban fideszes honvédelmi miniszter és fideszes képviselő volt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezektől a személyektől hát pártatlanságot elvárni nem lehet. Tehát én egyáltalán nem vagyok meglepve, hogy a Magyar Péter vezette a hatalom a Fidesz közeli személyektől meg akart szabadulni. Az persze egy újabb kérdés, hogy vajon, hogyha tőlük majd sikerül megszabadulni, akkor majd pártatlan emberek kerülnek-e oda. Ezt meglátjuk, némi kételje lehet az embernek, mert a magyar közjogi hagyományunkból nem az következik, hogy fontos tisztségekre elfogulatlan emberek tudnak menni. Ez bizonyos tisztségesek esetén még nem is feltétlenül baj, de például én azt gondolom, hogy az már nem ártana, hogyha a legfőbb ügyész, vagy az országos bírósági hivatal elnöke, vagy a kúria elnöke olyan személy lenne, akik pártatlan lenne, és akiknek a személyében a pártok többsége meg tudna állapodni. Én sajnálatosnak tartom, hogy az elmúlt 16 évben a Fidesz csak akkor tett erőfeszítést a megegyezésre, amikor a három évben nem volt meg a kétharmados többsége, ez ugye 15 és 18 között volt. Egyébként a Fidesz egyoldalúan áterőltette a maga embereit, még egyszer mondom, ez kétségtelenül megvolt a joga, mert megvolt a többsége, csak most visszanyal a fagyi. Tehát a fagyi most úgy nyal vissza, hogy most a Tiszának van kétharmados többsége, most a Tiszapárnak van arra lehetősége, hogy egyoldalúan a maga embereit tegye a közjogi pozíciókba, akár úgy is, hogy az illető személyeknek a mandátuma egyébként még nem jár le, csak hogy itt is volt kitől tanulni, mert két olyan eset is volt az elmúlt 16 évben, két olyan személy, Baka András, legfelsőbb bírósági elnök, és Jóri András, adatvédelmi biztos, akinek még nem járt le a mandátuma, és képzeljék el, mit talált ki a Fidesz. Azt mondta, hogy akkor ezek a közjogi intézmények megszűnnek, megszünteti a hivatalt az adott személyek alól, volt legfelsőbb bíróság, nincs legfelsőbb bíróság, van helyette a kúria, és akkor menjenek Isten hírével, mentek is, és ezzel adott egy precedenst az előző 16 éves hatalom, tehát akár a Tisza kormány többsége azt is megcsinálhatja, majd meglátjuk, ezt fogja tenni, hogy bizonyos közjogi intézményeket egész egyszerűen megszüntet. És akkor volt tisztség, nincs tisztség. Ezek nem túl szép dolgok, ezt szeretném előre leszögezni, tehát ezek hát nem valami szép lelkűeknek megfelelő és nagyon tetszetős dolgok, mert hát a korrekt nyilván az lenne, hogy szépen tessék megválni, amíg mondjuk Süllyog Tamás köztársasági elnök mandátuma lejár, csak hát az a baj, hogy az elmúlt 16 évben is találunk arra példát, hogy a kétharmados hatalom nem volt hajlandó kivárni az adott tisztségviselők mandátumának a lejáratát, és végezetül hadd tegyem hozzá, és akkor egy kicsit tágabb összefüggésbe helyezve az egészet, hogy tulajdonképpen abból a szempontból sem lehetünk meglepve, hogy a magyar közjog történetben, tehát hogyha mondjuk az elmúlt 100-120 évre tekintünk vissza, nagyon gyakran benne volt az egymásnak a hát lejáratása és az a felek meggyengítése, tehát különösen a kormány oldalok szoktak ebben élen járni, hogy mondjuk házszabály módosításokkal minél inkább szűkebbre szabják az ellenzék lehetőségeit. Természetesen ez nyilván több pártrendszerben lehet leginkább érdekes. Tehát én sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem vagyok meglepve, de azt el kell ismerni szerintem, hogy Magyar Péter annyiban korrekt volt, hogy ellenzéki politikusként világosan magyar nyelven megmondta, hogy ez fog történni, hogyha ő kétharmados többséggel fog hatalomra jutni, úgyhogy meg is fog történni. Hogyha az illető urak nem hajlandó önként távozni, akkor a Tisza kormány többség, ha kell, alaptörvénymódosítással fog gondoskodni arról, hogy ezen személyeket eltávolítsa a tisztségükből.
Értelmezhetjük így is, de Nagy Attila Tibor mondott egy nagyon fontos mondatot, hogy a Tisznának volt kitől tanulnia, ami azt jelenti, hogy minthogyha tovább vinné azokat, és akkor itt nevezhetjük rossz példának is, ami miatt most a Fideszre az emberek többsége nemet mondott, hiszen akkor itt az történik, hogyha ezeket a negatív gyakorlatokat a Tisza is tovább viszi.
Egyrésztről igen, másrésztről azért egy pillanatra álljunk meg azon a ponton, hogy és mi történik, hogyha leváltja őket alaptörvénymódosítással. Mert emlékszünk rá, hogy a Fidesznek a gyakorlatát, amikor nem leváltás volt, hanem megvárta, hogy kitöltsék a mandátumukat. Ezek a szereplők akkor is heves európai és magyar civil szervezeti kritikák érték, hogy a saját emberei közül válogat, és azt mondja, hogy akkor az ő saját vagy párthoz kötődő, vagy inkább a jobb oldalhoz kötődő emberek közül válogat, nem pedig függetleneket válogat. De én most nagyon kíváncsi leszek arra, hogy a Transparency International meg fog jelenni, a Helsinki Bizottság meg fog jelenni, az Európai Bizottság meg fog jelenni, és kritizálni fogják-e, amikor elkezdik majd kiválasztani ezeket a szereplőket, mert hogy, meg az eljárás magát egyébként, mert hogy ha itt valóban az történik, hogy nem engedik ezeknek a szereplőknek a pozícióit kitölteni, akkor azt lehet mondani egyébként, hogy ezek jogállamiságot sértő megoldások. És itt majd nagyon kíváncsi leszek a brüsszeli kommunikációra, és ennek azért valamilyen szinte először az osztrák kritika, tehát lehet, hogy értek, vagy érkeztek már az Európai Bizottság részéről olyan visszajelzések, hogy azért tartsák magukat bizonyos keretek között a Tiszának a politikusai, és ne lépjenek, ugye ahogy szerkesztő asszony fogalmazott, teljes mértékben Orbán Viktornak meg a Fidesznek az útjára, mert ő pont ezt az utat kritizálták és pont ez az út nem volt szimpatikus, és egyébként az nyilván politikailag egy egyértelmű helyzetet teremtene, hogyha azt mondja a Tisza, hogy ő teljes mértékben a saját képére formálja a közjogi rendszert, a köztársasági elnöktől kezdve mindenki tiszás, és mindenki az ő elképzelésük szerint kerül megválasztásra, és az ők választják ki ezeket a szereplőket. Ez mondjuk úgy, hogy politikai szempontból, hatalmi politikai szempontból érthető lenne. Az viszont már egy másik kérdés, ennek milyen következményei lennének egyébként politikailag. Mert onnantól kezdve teljesen egyértelmű, hogyha nem az történik a gyakorlatban, amit a választók elvártak, és láthatóan egyébként, amit többször elmondtam már különböző műsorokban, lehetetlen, hogy az történjen, amit a választók elvártak, mert nem rendelkezik Magyarország az összes pénzzel, a világ összes pénzével, nem tud minden ígéretet a Tisza teljesíteni. Lesznek választói csoportok, amelyeknek az érdeke sérül, már látszik egyébként, hogy vannak összezördülések a konzervatív tábor, meg egyébként a liberálisabb tábor között, akik a Tiszára szavaztak, vagy a Tiszát támogatták. Itt nagyon komoly feszültség lesznek, és gyakorlatilag azonnal a választópolgárok a Tiszát fogják hibáztatni mindenért, és pillanatokon belül a Tisza találhatja magát egy olyan helyzetben, mint a Fidesz találta magát 16 év múlva, és ugye ne felejtsük el, hogy ez egy lényegében egy nem létező párstruktúráról beszélünk a Tisza esetében. Ugye nem egy meggyökeresedett széles rétegek tagjai, hanem ugye különböző külső szervezetek, ugye a Tisza-szigetek az, amelyek szabályozzák, meg működtetik egyébként az aktivista rendszerét a Tiszának. Ebben van kockázat a Tiszának, és szerintem egyébként vannak ott olyan szereplők, olyan szakértők, akik ezt értik, ezt a kockázatot, tudják ezt a kockázatot, és próbálják minimalizálni ezt a kockázatot annak érdekében, hogy ne az történjen, hogy egy elképesztő szétesés indul meg a saját szavazói bázison, meg a saját aktivista rétegén belül is. Ez egy nagy feladvány lesz az elkövetkezendő időszakban. Nyilván ennek egy fontos feltétele az, hogy akkor teljesítsék azokat a vállalásokat és elvárásokat, amiket megfogalmaztak, és ne csak a látványos részét.
Nagy Attila Tibor, szűk 2 percünk marad, de azért fontos azt megkérdezni, hogy ellentéteket hozhat-e még felszínre az is, hogy a vagyonadóztatás feltételeinek a kidolgozásába is belekezd a kormány?
Egy picit hadd reagáljak még, mert fontos az, hogy az Európai Unió hogyan reagál ezekre a leváltásokra. Én azt feltételezném, hogyha Magyar Péter kellően okos, akkor ő igyekezett megszerezni az Európai Bizottság előzetes politikai jóváhagyását ezekhez a leváltásokhoz, és akkor nem lesz nagy felháborodás. Én azt gondolom, hogy a Die Presse nem testesíti meg önmagában az egész európai sajtót, de a Welthoche sem, tehát vannak még jó néhány más újságok az európai piacon, de majd meglátjuk, hogy milyen lesz az európai visszhang. Ami meg a vagyonadó kérdését illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy ez tipikus baloldali követelés szokott lenni egyébként. Horn Gyula iváncsai beszédében 1994-ben szólalt fel a vagyonadó mellett, amit az akkori SZDSZ koalíciós partner kifogásolt is. Hát ennek a technikai